December 7th.
Does he make it decent,
y'all? Houston, we've had a problem.
Ma hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én pedig Andris vagyok.
Én Tündi.
És a mai alkalommal egy vidámabb témát hoztunk, mert legutóbb egy kicsit úgy éreztük, hogy elvetettük a súlykot ezzel a spanyol náthással. Most mindenki be van zárva, és nyilvánvalóan egy kicsit vidámabb témákat hallgatnátok szívesen. Ezért próbáltunk egy olyan témát választani, ami mindenkire inspirálóan hathat.
Igen, ezért a mostani választásunk egy sportolóra esett, aki a maga idejében igencsak legendás volt, és biztosak vagyunk benne, hogy sokan hallottatok már róla. Ő pedig nem más, mint Eddie a Sas. Ebben az évben rendezték volna meg az olimpiát, de mint tudjátok, a koronavírus járvány miatt elmarad.
Így van. És hát nézegettük, hogy az olimpia kapcsán milyen olyan jeles szereplők vannak, akikről lehetne beszélni, és azért itt az elmúlt bő 100 évben azért elég sok olimpiai arc van, akikről simán lehetne podcastet készíteni.
Sőt, igazából szerintem minden olimpikon nagyon inspiráló, hiszen rengeteg energiát fektetnek a sikereikbe, és nem adják föl, és küzdenek. Viszont van egy-két kivételesen üdeszínfolt az olimpikonok sorában, akik egy kicsit különböznek a többiektől.
Ilyen volt például Erik az angolna, aki hát ugyebár alig tudott úszni, úgyhogy knézi, ő humorosan ki is figurázta, aminek majd a leírásba betesszük, akinek ez nem lenne ismerős ez a történet, a YouTube linkjét. Valamint van a jamaikai bob válogatott, akik valószínűleg még életükben nem láttak havat, és úgy mentek el a téli olimpiára, és ott a helyszínen próbáltak kölcsönkérni bobot, mert előtte még nem igen űzték ezt a sportot. És hát két éve is volt egy üde színfoltja a téli olimpiának, egy magyar freestyle síző, akit Sweeney, Elizabeth Sweeneynek hívtak.
Valami ilyesmi. Sweeney. Igen, és ugye amerikai származású, és a magyar csapat tagjaként nevezett az olimpiára, és hát eléggé meglepte a közönséget a
sítudásával.
A sítudásával. Nem egyébként jól síjjel, csak nem tudott trükköket bemutatni.
Na hát nem.
Na mindegy, szóval lényeg az, hogy sokan nem értették, hogy került ki az olimpiára, de ettől függetlenül ő sokat tett azért, hogy ő kint lehessen, tehát ezt nem lehet tőle elvitatni.
Igen, és gyakorlatilag Eddie is egy hasonló eset, akiről most a podcastben beszélgetni fogunk. Sokan bizonyára ismeritek a filmet, ami róla készült. Ez egy 2016-os film, és maga Eddie azt mondta erről a filmről, hogy a valóság tartalma az 5%, tehát nem túl sok. Tehát, hogyha valaki látta esetleg a filmet, akkor számítson arra, hogy ebben a podcastben kicsit más dolgokról is fogunk beszélni, mert a valóság tartalma annak a filmnek Eddie szerint is csak 5%, és egy kicsit ilyen hollywoodosabbra vették a témát.
Igen, viszont ettől függetlenül szerintem egy nagyon szerethető film. Úgyhogy én például ajánlom mindenkinek.
Igen, tehát akit érdekel ez a téma, nézze meg a filmet.
Az a cím, hogy Eddie a Sas.
Igen, de fenntartásokkal kezelje, mert azért nem a teljes igazság hangzik el ott abban. Igen. A filmben.
Eddie Michael Edwards néven látta meg a napvilágot 1963-ban. 2 kilóval született, ferde elkapottsal, és nagyon rossz volt a szeme, emiatt kiskorától kezdve egy nagyon vastag üvegű szemüveget kellett hordania. Nagyon eleven gyerek volt, és mindig megtaláltam úgy, hogy veszélybe kerüljön, és nagyon kreatív is volt, amikor fel kellett magát találnia, és különböző akrobatika mutatványokat hajtott végre otthon és a kertjükben.
Igen, így fordult például az is elő, hogy a házukhoz vezető lépcsőn mindig hason csúszott le, és mert ezt egy kényelmes közlekedési formának gondolta, és a házukat látogató vendégek pedig mindig megrökönyödve nézték ezt a jelenetet, és gondolkoztak, hogy vajon ez az Eddie százas-e. De az is előfordult, hogy apjához kimentek az építkezésre, a bátyjával, az édesapja egy kőműves volt, és ott egy libikókát építettek az építkezésen található anyagokból. Amikor is gondolta, hogy jól megtréfálja a libikókázás közben a bátyját, és leugrott a libikókáról, viszont ő a bátyja ugye ahogyan zúgott lefelé, Eddie elfelejtett arrébb állni, úgyhogy jól arcon csapta a libikóka, és a kilógó nyelvét kis hián ezzel levágta a saját fogaival. Úgyhogy a kórházba úgy kellett összehozni, hogy a síugró hősünk végül ne némán legyen olimpikon. De amikor már kicsit nagyobb volt, és biciklizni is tudott, akkor rendszeresen használta az egyirányú utakat, utcákat, úgyhogy szembe ment a forgalommal, és amikor beszóltak neki a sofőrök erre, hogy mégis miért megy szembe a forgalommal, akkor ő csak annyit válaszolt, hogy hát ő egy irányba közlekedik rajta, hol itt a probléma.
Az iskolában kapta az Eddie becenevet, a vezeték nevéből, az Edwardsból alakították ezt a nevet, úgyhogy az iskolában Eddie-nek szólították, a családban pedig Michaelnek továbbra is. A suliba egy kicsit nehezen tudott beilleszkedni, mert említettük, hogy volt egy lábsérülése, és emiatt egy ilyen furcsa szerkezetet kellett hordania, így nem tudott nagyon sportolni együtt a többiekkel, együtt szaladgálni, de ő elég talpra esett gyerek volt, úgyhogy megtalálta a módját, és amikor a többiek fociztak, akkor ő beállt kapusnak. És nagyon bátor kapus volt, mert minden labdáért utána ugrott és vetődött, tehát abszolút nem kímélte magát, viszont ugyanakkor elég rossz kapus is volt, mert nagyjából az összes labdát beengedte.
Hát igen, inkább ilyen potyagólokat kapott. Egyébként ezt a szerkezetet, amit a lábára tettek, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint a Forrest Gumban, a Forrestnek gyerekkorában, tehát egy olyan szerkezetet kapott, és azzal kellett közlekednie.
14 éves volt, amikor életében először síjelt, egy iskolai sítáborba utazott el. A családja nem volt túlságosan jó módú, de adtak neki zseppénzt, amiért neki dolgoznia kellett, a házi munkát végezte el, és ezért adtak neki pár fontot, amit évek alatt szorgalmasan összegyűjtött, és ki tudta fizetni belőle ezt a sítábort, ami 67 font volt. És elmondhatjuk, hogy ez igazából megváltoztatta az egész életét.
Mármint a sítábor.
A sítábor, igen, a sítábor
változtatta. Mondjuk a házi munka is.
A házi munka is, igen, a sítábor megváltoztatta az életét, hiszen ott jött rá arra, hogy mennyire szeret síelni, és mennyire tetszik neki ez a világ.
Amikor kiderült, hogy mehet a sítúrára, az volt az első dolga, hogy elugrott egy kölcsönzőbe, és sífelszerelést bérelt magának. Annyira komolyan vette a dolgot, hogy napkrémet és ajakápolót is vett. Mikor hazaért, az volt az első dolga, hogy a lakásban felpróbálta a síléceket. Nem különbözött nagyon másoktól, elég lúzer volt ő is az elején a pályákon. Egy angol mianyag pályán, tehát vannak ezek a gyakorlásra a nyári időszakban külön ilyen műanyag pályák vannak, ő is ezen gyakorolt az olasz út előtt. Az olasz túra maga pedig annyira jól sikerült, hogy hazamenetel után az otthoni dombokon kialakított pályákra rendszeresen jár ki síelni, és nem sokára vett magának egy saját sícipőt is. Itt azért fontos egyébként az, hogy vett magának, mert ugye ezek igen drága dolgok voltak, a családjuk nem volt különösebben gazdag, és az, hogy vett magának egy sícipőt, az egy tök nagy dolog volt akkor Eddie-nek.
Uh-huh. És annyira szerette a síelést, hogy igazából másra se tudott gondolni, csak a síelésre. Hogyha az iskolában kellett írni egy fogalmazást, akkor mindig beleszűrte valahogy a síelést, és például, ha rajzóra volt, és le kellett rajzolnia mondjuk egy csendéletet, akkor is valahogy mindig rácsempészte a síléceket is a képre.
Mondjuk ez egyébként a tanárok szempontjából elég idegesítő lehetett.
Igen, nem? A tanárai rendszeresen behívták a szüleit, hogy szerintük van valami probléma a gyerekkel, de hát igazából a szülei eléggé hittek benne, és látták, hogy hát szintén csak fanatikus a srác. Annyira fanatikus volt, hogy még nyáron is próbált síelni, amit úgy csinált, hogy kiment a helyi dombra, tehát nyár volt, ugye nem volt hó, kiment a dombra a síbotjéval, és gyakorolta a síelést, ami igazából úgy nézett, hogy leszaladt a dombokon a kezében a síbotokkal, és ebben az időben rengeteg ember piknikezett ott kint, úgyhogy elég furcsa néztek rá, hogy mit csinál ez a srác.
A következő télre is már betervezett egy utat a Pireneusokba, csak hogy ehhez is sok pénzre volt szüksége, ezért elment szerelőnek a közeli hegységbe található sípályához. Így a síkölcsönzőben dolgozva maga is megtanulta, hogyan kell karban tartani a felszerelést. Spanyolországban minden tábor végén volt egy verseny, ahol mindent beleadva és félelmét leküzdve, ágyugójó siklásban megnyert egy versenyt, amivel elérte azt, hogy pár héttel később a síiskola visszahívta egy döntő versenyre, ahol is a különböző iskolák legjobb versenyzői mérték összetudásukat. Az utat fizették, szóval ez egy nagy dolog volt Edinek. 350 versenyző mérte össze a tudását, és nem is szerepelt rosszul, 13. lett, és egy karórát nyert ezzel. Ezután hazament ő Gloucestershire-be, és az ottani versenyt is megnyerte a korosztályában, szóval Edith tényleg azt lehet mondani, hogy fiatal korában egész ügyes volt, habár én azt mondanám, hogy a sportolóknál ugye kicsit idősebb korban jönnek ki igazán valószínűleg a nagy különbségek. Fiatal korban még nagyon sokat lehet fejlődni egy-egy versenyzőnek, nagyon rövid idő alatt is.
Igen, és ami szerintem még nagyon sokat dobott a teljesítményén, hogy nem igazán félt. Tehát, hogy a könyvében olvashattuk azt, hogy ő eléggé bátor gyerek volt, tehát nem nagyon volt veszélyérzete, úgyhogy simán mert gyorsan síelni, tehát nem félt attól, hogy elesik, vagy összetöri magát. 16 éves volt, amikor befejezte az iskolát, és a szülei mondták neki, most már akkor valamit kell magával kezdenie. Neki viszont nem nagyon volt egy jövőkép a fejében, ő azt tudta, hogy síelni szeretne, de a szülei szerint ebből nem lehetett megélni. És mivel nagyon jól rajzolt, és igazából ez volt az egyetlen tárgy, amiből kiemelkedő volt, és a családjának pedig egy építési vállalkozása volt, ezért azt javasolták neki, hogy legyen műszaki rajzoló. Ez Edinek annyira nem tetszett ez az ötlet, és úgy döntött, hogy mégiscsak a síelésből fog élni. Úgyhogy olyan munkát keresett, ami a síeléssel kapcsolatos, és síközpontokat keresett meg azzal, hogy szeretne náluk dolgozni. Nagyon sok levelet kiküldött, de legtöbben elutasították, vagy még csak nem is válaszoltak neki. És majdnem egy évet kellett arra várni, hogy találjon munkát ezen a területen. Olaszországban kapott egy ajánlatot egy síparadicsomban, ahol egy síkölcsönzőben dolgozott. Neki ezért nagyon kényelmes munka volt, délelőtt kiadta a felszereléseket, és utána el tudott menni síelni, és késő délután, amikor a síelők leadták a felszerelést, visszahozták, akkor kellett neki is visszamennie, szóval igazából minden nap tudott síelni, úgyhogy ez neki nagyon egy testhez álló munka volt.
Így van, annyira sokat gyakorolt, hogy egyik este a bárban el is dicsekedett a helyieknek, hogy az egyik pályán 50 másodperc alatt ér le. A helyiek elismerően néztek rá, és azt mondták neki, hogy ők úgy tudják, hogy ez egy új pályarekord akkor, mivel a legjobb helyi arc is 6 másodperccel rosszabb azon a pályán. Nem kellett sokat beszélgetni, hogy összehozzanak egy küzdelmet másnapra a legjobb helyi síelő és Edi között. A tét az volt, hogy kihívhatja el a recepciós lányt randira. Arra egyébként nem szól a fáma, hogy a recepciós lányt erről értesítették el, vagy ezt csak megállapodtak ketten nagyon jól.
De biztos nagyon imponált neki, hogy így küzdenek érte.
Így van. A verseny jól kezdődött, fej-fej mellett haladtak, de az utolsó kanyarban Eddie megpróbálta kicsit szűken venni a kanyart, és elsodorta a másik versenyzőt is. Mindketten métereket csúsztak hatalmas sebességgel a éges földön. Végül ki kellett hívni a mentőket, de Eddie csak feküdt a földön, és nem tudta mozgatni a jobb karját. A gerincénél is fájt neki valami, és a jobb oldala le volt bénulva. Nyilvánvalóan teljesen megijedt Eddie, hogy most akkor valószínűleg lebénult-e, vagy most mi történt, de szerencsére nem sokkal később, pár órával később el tudta kezdeni mozgatni a jobb karját. Az orvos pedig azt mondta, hogy a hátában és a nyakában tört el pár csont, úgyhogy elég szerencsésnek mondható volt Eddie. De hát mi lett a verseny
eredménye?
Mert azért
szerencsés, mert túlélte.
Tessék?
Mert azért szerencsés, mert túlélte.
Azért szerencsés, mert túlélte, de azért nem szerencsés, mert a verseny eredménye alapján így a másikat hozták ki győztesnek, úgyhogy ő hívta el a lányt randizni, aminek végül házasság lett a vége pár évvel később.
Igen, és Eddie a könyvében úgy nekem legalábbis úgy tűnt, hogy büszke arra, hogy hát így összehozta ezt a két embert. Azt mondta, hogy ő egy matchmaker.
Igen, lehet ezt is mondani, ugyanakkor azért nem sokon múlott, hogy a másik síelőnek is valami komolyabb baja történjen, úgyhogy ez egy kicsit meggondolatlan volt Eddie részéről.
Miután felgyógyult, elég hamar felgyógyult ebből a balesetből, és még tudott dolgozni, és a szezon után hazautazott Angliába, viszont a következő években rendszerint visszajárt ebbe az olasz síparadicsomba dolgozni, és közben versenyzett is. Egyre jobb és jobb eredményeket ért el, az angliai síversenyeken többször volt első helyezett, és volt olyan év, amikor elnyerte az év angol fiatal síelője díjat is. Felajánlották neki ezt után, hogy bekerüljön az angol sícsapatba, aminek nagyon-nagyon örült, viszont volt egy konfliktus a helyi Gloucesteri síközpont vezetőjével, aki úgy gondolta, hogy túlságosan gyorsan és veszélyesen síel Eddie, és emiatt nem szívesen látta őt a csapatban. Úgyhogy ő végülis ide nem fogadták be.
Igen, gyakorlatilag azt mondta, hogy rossz példát mutat ezzel a fiataloknak, hogy ilyen veszélyesen síel, tehát Eddie-t egy kicsit ilyen őrült embernek kell elképzelni, tehát valószínűleg úgy képzelem a sípályán, mint aki megy lefelé, mint az őrült, és nem is nagyon próbálja kikerülni az embereket, hanem csak megy, mint az ágygolyó.
Hát azt írja a könyvében, és ezzel így nem teljesen értettem vele egyet, hogy ez pont olyan, mint hogyha valaki gyorsan vezet, akkor nem feltétlenül vezet veszélyesen, és hogy neki a síelés is ilyen, hogy attól még, hogy gyors, attól ő még nem veszélyes, meg hogyha mondjuk valakihez közel megy, azért tudja, hogy mi a határ, de hát ugye kérdés, hogy mondjuk a másik ember is tudja, hogy vagy nem érzi magát veszélyben, amiatt, hogy valaki leszágult mellette a dombon, vagy a hegyen. Na mindegy, a lényeg az, hogy nem került be az angol csapatba, mert voltak vele szemben fenntartások, viszont nem adta föl, sőt, még inkább eltökélt lett, és úgy döntött, hogy ha az angol csapatban nem látják szívesen, akkor majd a brit csapatba kerül be. És ennek az volt a feltétele, hogy nemzetközi versenyeken érjen el versenypontokat. Így tudott bennmaradni a csapatban, úgyhogy neki látott nemzetközi versenypontokat szerezni, ami egy elég drága dolog, mert magának kellett megszervezni az utazásokat, magának kellett ezeket finanszíroznia. A szülei viszont nagyon hittek benne, igazából az anyukája volt az, aki felvetette, hogy az olimpiára is kijuthat Eddie, és átbeszélték otthon a dolgokat, és úgy döntöttek, hogy támogatni fogják anyagilag is ezt a karriert, és jó kapcsolatban voltak egy banki üzletkötővel, és ő segített nekik abban, hogy fel tudjanak venni elég hitelt igazából, hogy tudják finanszírozni Eddie-nek ezt a szenvedélyét. Amúgy az üzletkötő nem tudta, hogy mire vesznek fel rendszerint ekkora összegeket, és a téli olimpia után vált számára nyilvánvalóvá, hogy hát Eddie karrierére kellett a pénz, és mondta, hogy most már érti, és látja, hogy megtérült a befektetés. Legelőször egy lakóautót vettek, azért, hogy spóroljanak a szálláson, tehát, hogy nem hotelekben lakott Eddie, hanem a lakóautójával. Igazából ez egy ideig jó volt, csak hát ugye télen szoktak síelni az emberek, télen pedig hideg van, és a lakóautóban nagyon hideg volt, és fennállt a veszély, hogy Eddie tulajdonképpen megfagy a kocsijában. Úgyhogy megoldott ezt a problémát úgy, hogy hotelekben szállt meg, és hát kicsit furfangos volt, mert ellopta igazából a kulcsokat, vagyis hát kölcsönvette, hogy ő fogalmazott a könyvében, tehát kölcsönvette a hotelek kulcsát, és belopózott, és amikor a portás elment aludni, akkor ő besurrant a hotelbe, aludt, és mielőtt még bárki felkelt volna, tehát mindenkinek hamarabb felébredt, és akkor úgy kiszakadt.
Így van, tehát ez úgy kell elképzelni, hogy az Eddie egyszer megszállt egy hotelben, és akkor a kulcsát gondolom elfelejtette visszaadni.
Elfelejtette. Értitek?
Elfelejtette. És utána ezt használta fel később. De hát gondolom, egy idő után erre rájöttek, úgyhogy kellett lennie pár ilyen hotelnek, ahol ezt bejátsza, mert...
Igen, és elvileg van is egy gyűjteménye a hotel kulcsokból.
Tényleg? Ezt nem is tudtam.
Igen. Igen. De hát igazából ezért nem lehet őt elítélni, hogy nem tudom, tehát...
Tehát mindenki.
Jó, ez is a szenvedély...
Ha négy szállásotok, oldjátok meg így.
Jó, ez a szenvedély számlájára írható. Ja.
Ezután indult Eddie-nek a kaszkadőr karriere, ami eleinte úgy kezdődött, hogy a sípályákon azzal szórakozott, hogy különböző bukfenceket és trükköket ugrott, és volt olyan sípálya, ahol összegyűjtött jó pár embert, hogy akkor most álljanak egy sorba, és majd átugorja őket. Egész szép kis tömeg gyűlt így össze egy-egy alkalommal. Mondjuk azt nem teljesen értem ki, az a hülye, aki beáll így egy mókába, úgyhogy nem is ismeri ezt az Edi síjelőt.
Hát igen, meg amúgy nem is ez a durva, hogy csak felnőtt emberekkel, néha egy osztállyal csinálta ezt, hogy lefektette a gyerekeket a hóba, és átugrálta őket. És leírja a könyvében azt is, hogy egyszer egy barátjának a barátjával csinálta meg ugyanezt, hogy nem tudom, valahogy lesíjált a dombon, és a barátját akarta átugrani, most valószínűleg a barátja állhatott, vagy nem tudom, és nem sikerült teljesen átugrania, hanem így kicsit megütötte a srácot a léccel, ami...
Hát amúgy... így arcba kapta.
Igen, és utána ráadásul ezt mondta neki, hogy az ő hibája volt, mert nem mozdult elég gyorsan.
Rossz helyre állt, igen.
Igen, és ez utána a baleset után érdekes módon soha többet nem beszéltek egymásról.
Érdekes. Így jött az az ötlete is Edinek, hogy döntse meg az autó tetején síelés rekordját. Ezek szerint annó ilyen rekordokat is döntögetnek az emberek, hihetetlen, hogy mikből csinálnak rekordokat. És általában ezt az autó tetején síelést a síelők arra szokták használni, hogy így gyakoroljanak, mert így lehet a nagy sebességet gyakorolni. És vannak, akik ezt ilyen hivatásos, ilyen szélcsatornában csinálják, viszont az nagyon drága, úgyhogy olcsóbb megoldás, ha felpakolod a síléceket egy kocsi tetejére, te pedig rájuk állsz.
Igen, mert hogy ahol ő síelt, ott nem volt elég magas hegy, tehát hogy nem tudott annyira felgyorsulni, hogy megtapasztalja ezt, hogy milyen igazán gyorsan menni.
Így van. Akkoriban ez az autó tetején síelés sebességrekordja 126 mérföld per óra volt, ami durván 200 km per órának felel meg. Edi hetekig hívogatta a különböző autószalonokat és szerelőket, hogy tudnak-e olyan autót biztosítani, amivel erre képes lehet. Mondjuk senki nem akarta elvállalni, nem meglepő módon. A másik probléma, amiben beleütközött, hogy ő, amikor már úgy nézett ki, hogy össze fog jönni a dolog egy reptéren, akkor a reptér kikötötte azt, hogy 10 millió fontos biztosítást kell kötnie azért, hogy az autó, ami viszi Edit, nehogy véletlenül beleütközzön a méregdrága parkoló repülőkbe. Ennyi pénze természetesen nem volt, viszont felhívta egy tévétársaság, hogy felvennék az eseményt, ha találnának egy másik helyszínt, ahol nem kell ennyit fizetni. Találtak is egy helyszínt, Edi pedig az összes megtakarított pénzét egy Lotus luxusautó kibérlésére költötte. Annyira profi meg volt szervezve minden, hogy ez az autó sosem ért el a kívánt sebességet, mivel a kifutó pálya az pont olyan hosszú volt, hogy felgyorsulni még volt idejük, de amikor már elérték volna a rekorddöntést, akkor el kellett kezdeni fékezni, hogy még időben megálljanak és ne csúszanak ki a pályáról. Igazán átgondolt rekord elhódítás és pénzköltés. Nem sokkal később sikerült elérni a tévétársaságok segítségével, hogy egy még meg nem nyitott autópálya szakaszon újra próbálják a rekord kísérletet. Viszont ezúttal is meghiúsult, hiába volt ott egy rakat rendőr, hogy lezárják a területet, plusz a tévétársaság. Az autóval, amivel Edi ment volna, nem jött el a helyszínre, úgyhogy ismét nem jött össze ez a performance. De Edit nem ilyen fából faragták, nem adta fel egy könnyen, úgyhogy írt személyesen az amerikai elnöknek, hogy segítsen neki ennek a rekordnak a megdöntésében.
Mert hogy Amerikában szerette volna véghez vinni ezt a kísérletét, jutott államban, és azt kérte, hogy biztosítsák számára a megfelelő autót és az utat, ahol ezt meg tudná tenni.
Így van, de hiába lelkesedés, régen nem válaszolt meglepő módon. De Edi így sem adta fel, hanem kitalálta azt, hogy akkor inkább megpróbálkozik a különböző kaszkadőr munkákkal, és írt mindenféle filmstúdiónak, hogy van-e olyan szerepük, ahol tudnak kaszkadőrködni. Így írt a James Bond filmek kapcsán is, de ők nem válaszoltak, de végül is egy éppen futó Robin Hood sorozatba sikerült bekerülnie, és elérnie azt, hogy esetleg szerepelhessen, azaz csak volna, ismét közbejött valami, nem volt benne a színész szakszervezetben, ami jogilag alapfeltétele volt, hogy a filmekben szerepeljen Angliába, úgyhogy ez sem jött össze, úgyhogy Eddie-nek a kaszkadőr karrierje az viszonylag rövid volt.
Ezután Amerikába ment szerencsét próbálni, de sajnos sokáig nem talált magának semmilyen munkát, végül egy sípályán kötött ki, ahol a recepciós nő segített neki, adott számára szállást és munkát is, Eddie besegített neki a munkába, és vigyázott a gyerekeire. Nagyon drágák voltak itt a sípályák, és hamar elfogyott a pénze, ezért úgy döntött, hogy elhagyja a helyet, de akkor feltűnt neki, hogy vannak ilyen ugratósáncok is, és ellenben a sípályákkal ezek a helyek ingyenesek, tehát ingyen tud ugrálni. És ezért fogta magát, és kibérelt egy pár síugró lécet, amik vékonyak és könnyűek a sima lécekhez képest, és még hosszabbak is. Az első ugrás nem sikerült olyan jól, 10 méteres sáncon ugrott, és igazából fejjel érkezett a hóba, majd másodjára ugyanez történt, de a harmadiknál már a lábára érkezett, és nagyon gyorsan megtetszett neki ez a fajta sport.
Úgy volt vele, hogy az ember úgy tanul a leggyorsabban, ha rögtön a mély vízbe dobják, úgyhogy a 15 méteres sáncra ment át, ahol 6-7 ugrást sikeresen teljesített, megéhezett, elment ebédelni, és úgy volt vele, hogy ha befejezi az ebédet, akkor utána úgy megy vissza a pályára, hogy már a 40 méteres sáncon fog próbálkozni. Még aznap este elérte azt, hogy 21 métert ugorjon a sáncról, ami egész jónak mondható, ahhoz képest, hogy egy nap alatt jutott el eddig a távolságig. Főleg, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a szakemberek azt szokták mondani, hogy minimum 3 év kell ahhoz, hogy megtanulják a sportolók az ugrásnak az alapjait. Másnap reggel már Eddie nem adta a láb, ő azt mondta, hogy ő már a 70 méteres pályáról fog ugrani. Ő csak gondolta, hogy előbb egyeztet a pálya menedzserével, aki megrökönyödve hallgatta Eddie-t, aki elmesélte, hogy tegnap már 21 métert ugrott a 40 méteres sáncról. A pálya menedzser teljesen hitetlenkedve hallgatta, és nem értette, hogy hogy lehetséges ez, hogy edző nélkül itt valaki ugrálgat, hát ez egy életveszélyes sport. Végül abban állapodtak meg, hogy ugorhat a 40 méteres sáncon, tehát az alacsonyabban, ha valaki nézi őt közben.
A sícentrumban dolgozott egy idős ex-síelő, Chuck Berghorn, aki korábban az 1932-es olimpián ugrott, és ezen a sícentrumban dolgozott, hókotrókot üzemeltetett, és hamar felfedezte magának Eddie-t, tehát látta, hogy ugrik, és úgy döntött, hogy felkarolja. Eddie-nek ugye anyagi nehézségei voltak, és Berghorn kölcsönt neki a felszerelését. Viszont neki nagyobb lába volt, mint Eddie-nek, ezért Eddie-nek 6 pár zoknit kellett hordania, hogy ne csúszanak ki a lábai a síbakancsból. Emellett kicsit túlsúlyos volt ehhez a sporthoz, mert 82 kiló volt, és ebben a sportágban, hogyha valaki könnyű, az egy előny. Tehát a második legnehezebb síugrónál 9 kg-mal volt nehezebb. Ugye a szeme is rossz volt, tehát még mindig egy nagyon vastag szemüveget hordott, és ez a síelésnél elég nagy hátrány, mivel könnyen bepárásodik a szemüveg. Eddie továbbra is szorgalmasan gyakorolt, és a következő versenyén, amiben indult, egy elég szép eredményt ért el, 39,5 métert ugrott, amivel megnyerte a korcsoportjának a versenyét.
A következő télen Svájcba ment ugrálni, ahol több nemzeti csapat is gyakorolt, így egész sok barátra tett szert, akik hasznos tanácsokkal látták előtt. A szállás ismét nagyon drága volt, úgyhogy más után kellett néznie, így kötött ki az onnan nem messze található nemzetközi cserkészközpontban, ahol 2 fontért tudott megszállni éjszakánként a hotelben ajánlott 25 fonthoz képest, szóval jóval olcsóbban. viszont a szállásért cserébe karbantartást kellett végezni a cserkészközpontban, ilyen volt a fűnyírás, de ilyen házkörüli szerelés és ehhez hasonlók. Továbbra is a 60 méteres sáncon gyakorolt, viszont egyszer felment a 90 méteresre, hogy ugorjon egyet. Olyan ijesztő volt viszont fentről a kilátás, hogy, és olyan meredek a pálya, hogy úgy döntött ő, még inkább marad a kisebb pályán, tehát itt egy kicsit Eddie is rájött, hogy azért mindennek van határa. Viszont nem sokkal később bevállalta a 90 méteres sáncról is az ugrást, ahol 45 métert ugrott, ami már egész jónak mondható, viszont végig halálfélelme volt, ha bár ez nem csoda, mivel ő a sí szemüvege és a szemüvege között mindig bepárásodott, mint ahogy a Tündi is mondta, úgyhogy egy kissé veszélyessé tette ezzel az ugrásokat, hogy nem látott ki rendesen ugrás közben.
A következő célkitűzése az volt, hogy megdöntse a brit ugrás rekordját. Ez viszont nem volt egyértelmű, hogy mekkora ez a szám, hogy mekkora a pontos rekord. Ez a sportág ugye Angliában nem volt annyira népszerű, és nem tudom, nem vezettek statisztikákat róla. Valahol azt mondták neki, 48 méter a rekord, máshol azt olvasta, hogy 51 méter, és megint máshol azt, hogy 61. A legutóbbi tűnt a legvalószínűbbnek, még a 30-as évek elején ugrott valaki ekkorát. Három próbálkozásból meg is ugrotta az új rekordot 77 méterre. Ezután írt a brit síszövetségnek, hogy szeretne indulni az olimpián, de ők azt válaszolták neki, hogy ők ezt nem tudják anyagilag finanszírozni. Eddie-nek pedig már nem maradt elég pénze, viszont most mellé állt a szerencse, és egy sípályán találkozott valakivel, aki szponzorálta, tehát hajlandó volt neki segíteni, és ezáltal megnyílt előtte az út az olimpia felé.
Viszont ugorjunk egy kicsit előre az időben, hisz Eddie élete gyakorlatilag a következő években is két dologból állt. Ő vagy pénzt próbált szerezni, vagy összetörte magát, az utóbbiban egészen sikeres volt. A versenyeken többnyire a hollandokat, a bolgárokat és a magyarokat sikerült megelőznie. Az olimpiára készülve napi 16 órát edzett, habár nyilván ennyivel sem lehet pótolni azt a sok éves lemaradást, amivel Eddie rendelkezett. 6-kor kelt reggel, 2 órát futott, majd gyors reggeli, aztán egy atlétikai stadionba ment, ahol szintén futott, gátfutott, majd a stadion edzőtermében súlyzózott. Tenisz vagy röplabda edzésen vett részt ezután, és levezetésként úszott, majd biciklizett. Majd a napot zárta egy rövid sí szekció is, és egy kis ugrálás a trambulinon. Én nem vagyok sí ugró szakértő, viszont egy kicsit furcsának tartom, hogy Eddie edzésterve inkább a röplabdázásból és a futásból állt. Tehát látszódik, hogy egy igazi edző nem ártott volna neki, aki tudott volna segíteni abban, hogy mégis hogyan érdemes felkészülni a síugrásra.
Hát igen, viszont valószínűleg jó volt az állóképessége, ha minden nap ilyen sokat futott.
Hát az biztos, csak ez nem biztos, hogy elég az olimpiához.
Hát, neki elég volt.
Neki elég volt, így van. Annyira elég volt, hogy az edzőteremben megvolt ennek az előnye, ennek az edzéstervnek, hiszen az edzőteremben összebarátkozott egy Andrew Smith nevű fickóval, aki tréner volt a klubban, és egy idő után megkérte, hogy nem akar-e az edzője lenni, amit Andrew elvállalt. Úgyhogy ott hagyta a meglévő munkáját. Andrew-t egyébként nem teljesen értem. Tehát elképzelek egy Eddie-szerű embert az edzőteremben, megkérdezem, hogy te amúgy így mit csinálsz? Elmondja, hogy ő amúgy síugrásra készül.
Az olimpiára.
Az olimpiára, és én erre azt mondom, hát én felmondok holnap, és menjünk, csináljuk meg.
Jó, hát, de ha ez bejött volna, már nem tudom, mondjuk kitart mellette, akkor elmondod, hogy ő készített fel egy olimpikont.
Hát igen.
Ami elég van néz ki a tönéletrajzban.
Igen. Tehát Eddie egy elég karizmatikus ember lehetett, hogy így meggyőzte Andrew Smith-t. Az összefűződésük azonban nem tartott sokáig, hiába utaztak ki Svájcba a következő versenyre, ott 4 napig egyfolytában esett az eső, majd egy sárlavina elvitte a pályát is, és így vissza kellett térniük Angliába. Andrew Smithnek elege lett az egészből, és azt mondta 4 nap után, hogy ő inkább mégiscsak az eredeti munkáját akarja csinálni.
Hát nem volt túlságosan kitartó ez az Andrew Smith. Ellenben Eddie-vel, aki folytatta a felkészülését, és a következő állomás Finnország volt, ahol megint szembesült ezzel a problémával, hogy nem tudja kifizetni a szállást. Végül valaki segített neki, és talált számára egy szállást, ami egy elmegyógyintézetben volt. Tehát ő onnan ment versenyezni. Majd amikor hazaérkezett, akkor arról értesült, hogy 71 métert kell hivatalos versenyen ugrania ahhoz, hogy kikerüljön az olimpiára. Ugye ez már sikerült neki. Egyszer ugrott 77 métert. Úgyhogy nevezette egy versenyre, egy 4-es versenyre, egy olyan versenyre, ami 4 helyszínen zajlik. Az első állomás Svájcban volt. Itt viszont, amikor megérkezett, akkor kiderült, hogy az angol szövetség elfelejtett őt nevezni a versenyre. Úgyhogy felhívta a szövetséget, és nagy szerencséje volt, mert valaki bement karácsony napján is, és segített neki elintézni a jelentkezését.
Mert ugye ez karácsony
napján. Ja igen, amit kimaradt, hogy karácsony napján volt a verseny. Hát a legjobb időpont egy versenyre. De ennek ellenére sajnos nem ugrott elég nagyot, úgyhogy egy következő versenyen próbálkozott Németországban, ahol 69 métert ugrott, ugye ez még mindig nem volt elég, és a versenysorozat 3. állomása Innsbruckban volt, ahol pontosan 71 métert ugrott, és így tudott indulni az olimpián, tehát megszerezte a kvalifikációt.
Az 1988-as téli olimpia Calgary-ben rendezték Kanadában. Eddie hű volt magához, és egy kicsit Eddie-sen sikerült az érkezése is, ugyanis a podgyászait elhagyták, és ő több átszállással utazott ide, úgyhogy ő a sílécé és a síruhája különböző reptereken landoltak, úgyhogy jól kezdődött a buli. Végül 2 nap késéssel megérkeztek a cuccai, szerencséjére ez az időszak még csak a felkészülésnek szólt, nem magának már a versenynek. A híre megelőzte már, és a reptéren jó pár lelkes kanadai üdvözölte, akik már a tévéből ismerték Eddie-t. Ezek a lelkes kanadaiak agatták rá az Eagle nevet is, plusz még egy kis pénzt gyűjtöttek neki, mivel annak mindig hiány volt Eddie. A verseny előtti napokban tartottak volna egy külön sajtótájékoztatót Eddie-vel, de mivel késett, és az újságírók már benn voltak a helységben, amikor odaért Eddie, nem akarta beengedni őt az őr, mert ő egy olimpikont várt, és Eddie-ről ezt nem feltételezte. Azt magyarázta Eddie-nek, hogy ez itt Eddie Edwards sajtótájékoztatója, mire Eddie azt mondta, hogy ő lenne az, de nem akarta elhinni. Végül sikerült bejutni, ahol kérdésekkel halmozták el.
Nagyon népszerű volt, és sokan voltak rá kíváncsiak. A verseny napján 40 ezer néző gyűlt össze, hogy szurkoljanak neki, és köztük volt a családja is. A nagymamája kötött a családnak egy-egy ilyen pulcsit, tehát ilyen családi pulcsit hordott mindenki, és az volt ráírva a pulcsikra, hogy szeretlek Eddie. A húga pedig annyira büszke volt rá, hogy az övére még azt is felírták, hogy Eddie húga vagyok. Az angol sajtósok vezetője pedig elkérte Eddie sisakját, és egy sárga fésztollal felírta rá, hogy Eagle. Na, és akkor eljött a verseny napja, és ezen a versenyen 55 métert ugrott. Amikor ugrott, akkor, vagy miután landolt, a nézőközönség őrjöngött, ő pedig ilyen sas karcsapásokkal ünnepeltette magát. 58-an indultak ezen a versenyen, és hát talán senkit sem lep meg, hogy utolsó lett. Az utolsó előtti egyébként 71 métert ugrott. A legjobb versenyző pedig 89-et. Ugye ez a 70 méteres sánc volt.
Igen. De hát Eddie alapfilozófiája az volt, hogy a legfontosabb dolog az, hogy részt vegyünk a versenyen, nem pedig az, hogy nyerjünk, és ez nem csak neki volt egy fontos filozófiája, hanem
az olimpiának is.
Az olimpiának ez volt az eredeti. Is. Tehát a gróf, vagy báró, aki aki ezt megalapította, ezt az olimpia
nevezetű dolgot. Pierre de Coubertin báró.
Jó, én nem vagyok ennyire tájékozott. Neki ez az alapelve volt, hogy az a legfontosabb, hogy részt vegyünk, nem pedig az, hogy nyerjünk. És a verseny követő napokban nagyon sok újság hozta azt le, hogy nem az számít, hogy ki az utolsó, hanem a kanadai és a nézőközönség szívében Eddie az első helyet nyerte el az olimpián, és mindenki nagyon rajongott érte. Rengeteg újságíró kereste meg a verseny után, akik közül többen kissé negatívak voltak, és kérdezték, hogy miért volt ilyen gyenge tegnap, mire Eddie megkérdezte, hogy ők ugrottak-e már vajon Sáncról. Egy idő után el kellett menekülni az újságírók elől, mert már mindenhol zaklatták, és nem volt egy nyugodt perce. Ehhez hozzájött még az is, hogy a következő napokban esedékes 90 méteres sáncugrástól többen próbálták lebeszélni, részben azért, mert szelesre fordult az idő. Eddie viszont hallani sem akart erről, hogy vissza kelljen lépni a versenytől. Meg is ugrotta az új angol rekordot jelentő 71 métert, ismét jóval lemaradva az utolsó előtti helyezéstől, de Eddie-nek ez sem volt elég, indulni akart a csapatversenyen is, tehát felrakta Eddie az íra a pontot. Ugye a csapatversenynek az a lényege, hogy egy ország négy versenyzője ugrott háromszor-háromszor, és ezek alapján dőlt el, hogy melyik ország a legjobb. Eddie azt szerette volna, ha ő ugrik 12-szer, de ezt természetesen nem engedték neki a szervezők.
Az olimpia után nem csökkent a népszerűsége, még mindig gyakran keresték fel, hogy interjút kérjenek tőle, és egy csomó tévéshowba meghívták szereplőnek. Nagyon sok levelet írtak neki a rajongók, nagyon sok újságban szerepelt, és amikor hazaérkezett az olimpiáról, akkor a repülőtéren egy hatalmas tömeg várta őt. Annyira népszerű volt, hogy még egy menedzsere is lett, aki hát igazából azt akart elintézni, hogy reklámokban szerepeljen Eddie. Nagyon sok felkérés kapott, hogy reklámozzon vodkát, cigit, nyisson egy boltot, vezessen műsort, vagy szépségversenyen legyen zsűritag, de Eddie ezt nem érezte annyira hozzáillőnek, ezért nem vállalta el ezeket a felkéréseket.
Ehelyett kitalálta azt, hogy a következő lépés lehetne az, hogy kipróbálja a rallizást, vagy a ralliterautózást, de hamar rájött, hogy ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek gondolja. Az első versenyéről elkésett volna, akkora volt a dugó, úgyhogy a mezőn átvágva próbálta lerövidíteni az utat. Viszont amikor elfogyott a mező, akkor már csak az ellenkező sávban tudott közlekedni, szembe a forgalommal, de ő ezt is bevállalta, hogy ne késsen el. Meglepő módon új körrekordot állított be a pályán, amire senki nem számított, de majdnem balesettel végződött a nap, úgyhogy később felhagyott ezzel a hóbortjával.
És utána igazából szerintem még továbbra is legnépszerű Eddie, tehát ugye pár éve forgatták róla az Eddie a Sors című filmet, ami egy elég jól sikerült film. Annak ellenére, hogy most így olvastuk a könyvet, tehát mi most a könyvét használtuk fel forrásként, és tényleg nagyon sok változtatás van a filmben. Az egyik legszembetűnőbb szerintem az, hogy a filmben a családját kicsit úgy állítják be, hogy szkeptikusak, főleg az apukája, és nem támogatják őt eléggé ebben a síkarrierben. Holott a könyvében azért leírja, hogy a családja rengeteg anyagi áldozatot hozott, és elég nagy kockázatokat is vállaltak azért, hogy ő síelhessen, tehát hogy igazából igencsak hittek benne.
Igen, és hát ezt követően is megpróbált kijutni a következő két olimpiára is, mindkettőre sikertelenül, de ez annak is köszönhető volt, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság létrehozott egy Eddie a Sas szabály néven elhíresült szabályt, aminek az volt a lényege, hogy minden sportolónak, aki részt szeretne venni az olimpiai játékokon, a nemzetközi versenyeken a részszámtól függően legalább az első 50-be benne kellett lennie, vagy a felső 30%-ban kellett végeznie. Ennek értelmében már Eddie-nek nem jött össze a következő olimpiákon való részvétel.
Viszont ha bár versenyzőként nem, azért még ő visszatért az olimpiákra. 2008-ban visszatért Calgarybe, ahol a 88-as olimpiának volt a 20. évfordulója. Itt a kanadai olimpiai parkban a jamaikai bob csapat egyik tagjával síelt, és majd később egy síelői csapatot vezetett a hegyoldalon, és az olimpiai lángot tartotta közben a kezében. Majd a 2010-es téli olimpiának is az egyik fákja vívője volt.
Hát lényegében el lehet mondani, hogy Eddie a az olimpiáknak egy üde színfoltja, valamint egy nagyon jó példaértékű alkat, aki azt mutatja nekünk, hogy sose adjuk fel, bármi van, és hogy gyakorlatilag nem létezik lehetetlen.
Igen, nekem egyébként nagyon-nagyon inspiráló ember ez az Edi. Tehát szerintem abszolút megérdemelte, hogy jót lehessen az olimpián. Erről korábban már beszélgettünk egymás között, hogy igaz, hogy mondjuk a teljesítménye nem ért fel a többi versenyzőjével, viszont a kitartása és az a rengeteg energia és pénz, amit beletett ebbe a felkészülésbe, és tényleg az, hogy rengeteg minden akadályozta, de ő sose adta föl, sose hagyta abba, ez szerintem abszolút így érdemesített őt az, arra, hogy szerepeljen. És hát valószínűleg ugye a rajongói is emiatt voltak annyira odaérte.
Így van, ez egy gyönyörű zárszó volt.
Na hát reméljük, hogy tetszett nektek ez az adás. Igyekeztünk egy valóban inspiráló és pozitív embert bemutatni számotokra, úgyhogy majd írjátok meg nekünk, hogy tetszett. És hamarosan jelentkezünk a következő adásunkkal is.
Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!
Az adásban felhasznált forrásokat megtaláljátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.podbean.com oldalon. Kövessétek a podcastet Facebookon is, ahol próbálok majd mindig érdekes cikkeket megosztani. Örömmel fogadok e-maileket a hihetetlentöri@gmail.com-ra, ha bármi kérdésetek van, vagy kiegészítésetek lenne az adásokkal kapcsolatban. A podcastet megtaláljátok az Apple, a Google Podcast adatbázisában, Spotify-on és még sok más helyen. Hallgassatok máskor is. Sziasztok!